Köszöntelek benneteket, előadótársam Herbert Dóri nevében is, Madocsai Bea vagyok.
Kezdődik a katolikus rádióadásom.
Na, szóval, ugye tegnap az atyák is bemutatkoztak, mi is gondolkoztunk, hogy hogyan mutatkozzunk be, és egy csomó közös pontot felfedeztünk az életünkbe, ami közös bennünk. Például közös bennünk az, hogy mind a kettőnknek három gyereke van.
Egy nagy fiú, meg két kisebb lány.
Aztán közös bennünk az is, hogy az élet úgy hozta, hogy mind a ketten a média területén kötöttünk ki.
Úgy kezdtük, hogy tanárnak tanultunk, nyelvszakosnak, és aztán mind a ketten a tolmácsolás felé haladtunk, és onnan be a rádióhoz került, én viszont egy családi magazinnak, a Family-nek dolgozom most már 8 éve.
Aztán mindketten ilyen klasszikus keresztény családban nőttünk föl.
Hát ahogy azt illik, jól nevelt, vasárnap templomba megyünk, szépen fölöltözünk, de az iskolában nem beszélünk róla. De a tanítónéni is ott van a templomban, ismeritek.
És mind a ketten az Emmanuel közösségben benne vagyunk az Áve szolgálatban.
Igen, hát ebben van egy gyökeres különbség, ugyanis mi a házaspáros szolgálatban vagyunk, a Bea viszont az oszlopos tagja, a meghonosítója és az elhordozója az egyedülálló szülők Áve hétvégéinek. Nagyon sokan ismeritek már így. És akkor belecsapunk.
Így van. Méghozzá, amikor ezt a főcímet én megláttam, hogy a táborunk címét, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, arra gondoltam, hogy tulajdonképpen annak az érzésnek kellene bennem lennie akkor ezek szerint, hogy hurrá, hát akkor megállhatunk, itt van már a Kánaán, minden rendben van, itt van az Isten országa, éljen. És valahogy a tapasztalat azért nagyon nem azt mutatja, nem tudom, hogy körülnéztek, azt látjátok, hogy tényleg ez az a Hawaii, és kérjétek majd meg egyszer a Kornélt, hogy énekelje el azt az éneket, amit olyan régen, ez a menj egy tök bulis hely, van egy ilyen ének, ami így kezdik, hogy menj egy tök bulis hely. És az Isten országa, ugye, hát a mennyország, a paradicsom, a földi paradicsom, gondolják sokan. Ez már tegnapi előadásból is kiderült, hogy azért nem keverendő össze a mennyország az Isten országával. Az általam ismert nyelveket, és szerintem, Dória, te általad ismert nyelvekben is, a Szentírásban egyébként nem az van, hogy Isten országa, hanem az, hogy Isten királysága, royaume de Dieu. És egész más. A Kornélis vagy a Kálmán, nem tudom, valamelyikük elmondta, hogy ugye az ország az nem a határok meg az ászlóval megjelölt terület, de kétségtelenül a királyság az államforma. Nekem volt szerencsém ilyen államformában élni néhány évig. Méghozzá nagyon jó király alattvalójaként, mert Belgiumban éltem, és a Baldwin király boldogávatási dossziéját már gyűjtik össze, mert tényleg szent életű király volt. Viszont mi általában, ha arról azt halljuk, hogy királyság, akkor a királyról az jut eszünkbe, hogy egyrészt valami népmesei figura, ugye, aki esetleg didereg is néha, vagy olyan történelmi személy, akikről tanultunk a történelemben, és bizony nem mindegyik pozitív. Sőt, némelyik ugye ott egymás között házasodtak, hát még tényleg súlyosan degenerált királyok is voltak trónon, és uralkodtak. Vagy pedig arra gondolunk, hogy a király az mindenképpen olyan valaki, aki hát jól kihasználja az alattvalóit, a népét, és az ő bőrükön meggazdagodva él, kihasználja őket. Igen, gyakran valami diktátornak képzeljük el a királyt, aki parancsokat osztogat, és aztán szigorúan megtorolja azt, aki az ő parancsait nem teljesíti. Úgyhogy olyan valaki, akihez nehezen tudunk úgy viszonyulni, hogy őszinte szívvel azt mondjuk neki, hogy uram, ugye? Uram, uram, és uram. Tehát tényleg tudom-e, na de a mi királyunk, az Isten országának és Isten királyságának a királya, az ura egyáltalán nem ilyen. Tehát, hogyha azt keressük, hogy miért nem látjuk mi az Isten országát, ha itt jól körülnézünk magunk körül, akkor valószínűleg Az első akadálya az lehet, hogy téves elképzelésünk van a királyról, aki a királyság ura, és az én életem is ura. Életemnek az ura. Tehát most, hogyha azokat a dolgokat próbáljuk áttekinteni ebben az előadásban, hogy mi akadályoz minket abban, hogy észrevegyük, hogy elérkezett közénk az Isten országa, akkor az egyik akadálya ez lehet, hogy ezt az országot nem olyan királyságnak látjuk, amelyiknek a királya Jézus Krisztus. És milyen téves elképzeléseink vannak Istenről? Hát ugye általában azt gondoljuk, hogy az Isten a mi életünkben is szabályokat állít, és aztán azokat a szabályokat és törvényeket úgy behajtja rajtunk. Sokan a vallást így képzelik, hogy a vallás az egy parancsok, szabályok sora, és talán emiatt idegenkednek tőlünk, vagy nem is tudom, a keresők, az útkeresők, ha meglátják, hogy a mi vallásos életünk az az, hogy egy csomó szabályt be kell tartani, hát ahhoz nem igazán jó szívvel csatlakozik az ember. Tehát, hogyha ilyen követelő, elváró Isten képünk van, akkor az valószínűleg akadályoz bennünket abban, hogy meglássuk az Isten országát. Aztán sok embertől hallottam már, hogy azt mondta, hogy mit tettem én, hogy így ver az Isten? Mit tettem, hogy ezzel büntet engem az Isten, hogy nem tudom, ilyen betegségem van, vagy ilyen szegényen élek, vagy valami. Miért vert meg engem ezzel az Isten? Tehát már eleve a szóhasználatban benne van, hogy ez az illető olyan kegyetlen büntető Istent lát az Istenben. Vagy a másik kérdés, amit gyakran hallunk a világban, hogy hát miért hagyja ezt az Isten? Miért engedi ezt az Isten? Hogy a beteg gyerekek legyenek, hogy háború legyen, hogy ennyire, nem tudom én, akkor essen az eső, amikor a gyerekek kirándulnának. Miért engedi ezt az Isten? Tehát olyan Istent gondolunk el, aki talán megteremtette a világot, aztán magára hagyta, elhanyagolja, nem törődik vele, nem is érdekli igazán, hogy mi van a teremtményeivel. Vagy sokan esetleg úgy képzelik az Istent, mint a jóságos apóka, ilyen Mikulás féle, aki a nagy szakállal ott ül a felhőkön, és elegendő imával rá lehet őt venni erre arra, csak buzgón kell imádkozni, tehát ilyen valami manipulálható nagypapa. És az a nagy kérdés, hogy mi hogyan látjuk az Istent, hiszen az Isten ország, az Isten királysága múlik azon, hogy milyen kapcsolatban tudok én lenni az Istennel, és csak akkor tudok vele jó kapcsolatban, igaz kapcsolatban lenni, hogyha úgy látom őt, ahogyan valójában, amilyen ő valójában. És pont nemrég tolmácsoltam Bulád atyának, ez egy egyiptomi jezsuita szerzetes, aki olyan képet mondott az Isten szeretetét hozzám, olyan közel hozta, vagy olyan szemléletessé tette, hogy úgy gondoltam, hogy megosztom veletek, ez nem is az ideje, ez a tavalyi útja során volt, azt hiszem, hogy ahogy az édesanya a saját testéből hozza a világra a gyermekét, és egy kicsit része ő neki, és úgy aztán a világra kihelyezi, ugyanúgy az Isten önmagából alkot meg minket, és egy kicsit úgy magából kihelyez bennünket a világba, és ott marad ő benne az űr, az a hiány, amit aztán csak én tudok betölteni. Tudjátok, van ez a gyönyörű kép, hogy minden ember szívében van az az Isten alakú űr, amit csak Isten tud betölteni, és azért vagyunk boldogtalanok, mert mindenféle egyéb pótszerekkel próbáljuk betölteni, de még a legjobb házastárs sem tudja azt az űrt betölteni. És hogy ez olyan számomra olyan megkapó kép volt, hogy az Isten rám vágyódik, hogy én találjak vissza arra a helyre, amelyik ott van ő benne, és újból az ő bele simulva éljek, és nem csak a halálom után, hanem már itt a földön, hogyha eljön, itt van az Isten királyság, az Isten ország, hogy már most belesimulhatok, és az csak az én helyem. És ilyen szenvedélyes szeretettel szeret engem az Isten, ahogy az édesanyja, hiszen a saját testének a része, vagy a saját lényének a része, és nekem meggyőződésem, hogy az Isten azért adta a lehetőséget az embernek, hogy szerelmet is tudjon érezni, vagy ilyen intenzív érzést tudjon táplálni valaki iránt, hogy legalább egy pici szikráját abból megsejtsük, amekkora szeretettel az Isten szeret bennünket. Ugye mi a kötelező első napi dolgozat kötelező mondata? Tegnap hallottátok, Isten feltétel nélkül elfogad és szeret engem, és ő a mi királyunk, ő a mi úrunk. Ötöst kaptam. Köszönöm. Igen. És az Isten nem tud mást csinálni. Két dolgot nem tud az Isten. Az egyik, hogy ugye akkora követ teremteni, amit nem bír fölemelni. Na de ugye ez a logikai bukfenc. De a más nem tud mást csinálni, mint szeretni. Mert ő a szeretet. Egyszerűen nem tud mást. Úgyhogy akkor sem, hogyha ha mindent elszúrok az életemben, akkor is, ha rossz vagyok, akkor is, ő csak szeretni tud engem. Úgyhogy ilyen a mi Istenünk, ilyen a mi királyunk, akinek azt mondhatom, hogy Uram, mert nem leuralni fog, hanem a szeretetével átölelni. És egyszer egy szentségimádás alatt az a gondolatom támad, hogyha az Isten ennyire szeret, akkor valószínűleg minden módon az értésemre akarja adni, hogy ennyire szeret. És most nagyon divatos az a könyv, hogy az öt szeretet nyelv, és mindenféle módon megjelent már a könyvesboltban, hogy a szülők számára, hogy a gyerekeket hogy kell szeretni, a házaspárok számára egymást hogy kell szeretni, hogy milyen módok vannak, ahogy az ember tapasztalni tudja a másik szeretetét. Ugye ez az ajándék, a gondoskodó segítség, szeretet vagy szolgálatok, az elismerő szavak, a minőségi idő és a fizikai kapcsolat. És arra gondoltam, hogyha ilyen módokon tudjuk érzékelni az Isten szeretetét, akkor valószínűleg ő ilyen módokon közli velünk. És megpróbáltam átgondolni, hogy én ezt hogyan tapasztalom meg tényleg. És hát az ajándékokat, az hogyan ajándékoz meg engem az Isten, arról azért elég hamar elég sok emlékem vagy példát tudtam fölhozni magamnak, nagyon nagyokat is, mert akinek van gyereke, az azt hiszem, hogy megélte azt, hogy hú, mekkora ajándék. Én a szülés után úgy éreztem, hogy alig kapok levegőt. Odaadták nekem az én gyermekemet, és ez fakadt föl bennem, Istenem, ekkora ajándékot, én ezt nem is tudom, hogy hogyan lehet. Vagy ajándék a házastársam, de nem csak ilyen nagy ajándékokat kapunk az Istentől, hanem egész aprókat is. Tehát, hogy most elmondok egy egész pici példát. Én néha elég, olyan nem elég jó anyának éreztem magam olyankor, amikor ugye a fejem fölött összecsaptak a hullámok, én akkor egyedül voltam ugye a három gyerekkel, és annyi mindenre kellett gondolni, és még olyan kicsik voltak, és egyházi iskolába jártak, és az egyikük mondta, hogy de hát édesanyja, már hozni kellett volna virágszirmokat, mert most szedik össze, szóval be kell adni a virágvasárnapi körmenethez, és mindenkinek kell, vagy úrnapi körmenethez a virágszirmokat, és mindenkinek vinni kellett volna, és nekem teljesen kiment a fejemből, és ott voltunk reggel, hogy most virágszirmokat szerezzünk, és hát persze az első ilyen kis utcai árus néni, aki virágot árult, láttam, hogy ilyen margarétaszerű kis virágot árult semmi szirommal. És akkor, de már úgy szóval menni kellett az iskolába, és akkor úgy fölfakadt bennem, hogy jaj Istenem, és mondtam is a nénnek, hogy jaj, köszönjük, ez a virág nekünk nem jó, mert nekünk olyan kellett valami szirom, tehát virágszirom. És azt mondja, ja, akkor maguk biztos ilyenre gondolnak, nyitotta ki a kis nejlonzacskóját, és egy csomó már elhervadt, de még a szirma miatt még szóval kicsit kókat fejű, nagy szirmú, nem tudom, hogy hívják azt a virágot, ezer szirommal, pünkös dirózsa, vagy ilyesmit. És akkor tessék, hát ezt magukra kadom is adatta. Hát szóval ilyen kicsi ajándékokat az Isten úgy ad, csak úgy, mert nagyon szeret. Aztán a gondoskodás, hogy a gondoskodó Isten, hogy hányszor megtapasztalom, hogy pont akkor, pont azt adja, amire a leginkább szükségem van. Akár itt is kis dolgok is, pont amikor késésben vagyok, és autóval nem, és pont felszabadul az a hely, és gondoskodik, mindenről gondoskodik. Tehát erről kis csoportban nagyon sok példát biztos össze tudtok szedni. Az elismerő szavak, hogy mit mond nekem az Isten, mit kap elő a be, hogy látom a tekintetek, hogy mit. Hát én azért olvasom a Szentírást, és én találtam olyan részeket, ami nekem szólt. Azt mondja az Isten nekem, hogy mert becses vagy, és értékes vagy a szememben. Igen, az Isten megmondja nekem, hogy én mennyire értékes vagyok, és hogy ő mennyire szeret engem, és mennyire kincs vagyok, és drága az ő szemében. Úgyhogy mondja az Isten, csak meg kell keresni az ő szavait. Aztán a minőségi idő, hát az a legkönnyebb, hát az Isten állandóan teljes figyelmével, osztatlan figyelmével a rendelkezésemre áll, ott van. És amit mi szülők nem tudunk megtenni, hogy a jó Istennek hiába van már majdnem 7 milliárd gyermek, vagy nem tudom mennyi, nem, nekem nem egy 7 milliárd figyelme jut, hanem teljes figyelme. Én Isten egyetlenje vagyok. És ezt mindenki elmondhatja magáról, hogy ő Isten egyetlenje. És ez gyönyörű dolog. Na és akkor maradt a fizikai kapcsolat. Hát ez hogyan? És tudjátok, amikor a második vatikáni zsinat visszaadta azt a lehetőséget, hogy az oltári szentséget, Krisztus testét a kezembe kapjam. Ez olyan gyönyörű pillanat, olyan tényleg a fizikai valóságával ott van, hogy engem még ezen a módon is, így is tudassa velem, hogy mennyire szeret, hogy hajlandó odajönni az én kezembe, és én magam vehetem magamhoz, és teljesen egyek lehetünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes minden módon nyitottnak lenni arra, hogy észrevegyük, hogy az Isten mennyire szeret bennünket. És egy utolsó téves elképzelés még az Isten országáról, hogy ez valami olyan jó hely, ugye itt van közöttünk, itt a táborban, pláne megéljük, szoktuk mondani, na itt most megéljük az Isten országát. Persze, mert mindenki tök jó fej, és mindenki a mi gondolkodásmódunkkal van, és mindenki közénk tartozik, és ugye ez az a hely, ahol tehát a tökéletesek klubja, na, halljuk be, a jó fésültek társasága. És pont a tábor előtt elmentem egy plébániai táborba, ahol megkértek, hogy beszéljek így az egyedülálló szülők helyzetéről az egyházban, és ott is szóba került ez, hogy mi általában egy közösség, egy plébániai csoport, azért olyan jók vagyunk. Tehát templomba járunk, meg böjtölünk, meg táborba is elmegyünk lelki gyakorlatozni, meg mindenféle jó dolgokat csinálunk, és úgy rendben vagyunk. És hogy ez azért baj, mondtam én, és volt a végén kérdés, azt hiszem, hogy az a férfi, aki ezt föltette, ezt a kérdést, ő mindent megértett. Már úgy a lényeget megértette. Az volt a kérdés, hogy jó, de akkor hogyan tudunk nem jófésült keresztények lenni? És ez a lényeg, hogy tudunk-e a jó kis vallás gyakorlatunkból fakadó mondjuk önelégültségünkből kilépni azzal, hogy elkezdünk másokra is gondolni. A Szent Domonkos, aki éjszakákon keresztül járkált föl alá, hogy de mi lesz a bűnösökkel, mi lesz másokkal, mi lesz azokkal, akik nem ismerik ezt a szerető Istent, akik nem tudják, hogy az ő életükre is van megoldás, van megváltás, és ez gyötörte őt. És amikor elkezdünk mi is ezen gyötrődni, hogy mi lesz azokkal, akik nem ismerik ezt a végtelenül szerető Istent, és akik nem tudják, hogy az Isten királysága, az Isten országa itt épülhet, és annak ő is része lehet, addig csak így a jó kis elitklubunkban üldögélünk, és nem tudunk tovább lépni.
Igen. Erről most az jut az eszembe, hogy nagyon könnyű így tényleg így egymás között jó kereszténynek lenni, és akkor itt elkezdenek jönni az ilyen menekültek, akikről tudunk mindenfélét, és akkor most fel van adva a lecke, hogy mit mondunk. Vagy az jut az eszembe, hogy van egy könyve, a Philip Yancey nevű amerikai, azt hiszem, hogy ilyen pásztor is, de szóval egy nagyon, nagyon jó tollú író, újságíró is, és És ő kezdi azzal a Meghökkentő kegyelem című könyvét, hogy találkozott egy hát utcán élő hölgyel, aki saját magából él, és hát mondta neki, hogy hát ember, hát lenne segítség az egyházban. Hogy ne menjek oda, hogy még azok is a fejemre olvassák, hogy mi mindent elkövettem. Tehát, hogy miért ez jut az elsőnek eszébe egy embernek az egyházról, hogy majd ott a fejemre olvassák a bűneimet. Valószínűleg ezért, mert mi jól fésültek, kinézzük az ilyen nem jól fésülteket. Nem vagyunk elég birkaszagúak, ahogy tegnap a Kálmán idézte a Szentatyát. Tehát nem arról van szó, hogy mi kövessünk el bűnöket azért, hogy közéjük illeszkedjünk. Van nekünk elég bűnünk, csak észre kell venni. Csak az, hogy ne gondoljuk azt, hogy az a belépő ide az egyházba, hogy valaki már megtisztult. Azért jön az Isten, hogy megtisztuljon. És akkor itt mindjárt át is térünk arra, hogy mik azok a sebek és bűnök, amik megakadályoznak bennünket abban, hogy Isten országát észrevegyük. Mert nagyon sokszor azért nem látjuk, mert valami más van a szemünk előtt. Az egyik, ami az alapvető, amit hozunk mindannyian magunkkal, tényleg a bölcsőbe van, vagy az anyaméhben megkapjuk, az a bizalmatlanság. Tehát ez az áteredő bűn, az, hogy bedöltünk a sátánnak, hogy az Isten nem igazán jó, és nem igazán a javunkat akarja. Nem azt akarja, hogy nekünk jó legyen, hanem ő neki valami hátsó szándéka lenne velünk. Ez nagyon-nagyon nehéz kiverni a fejünkből, a szívünkből. Tehát újra meg újra képes bennünket ez a megöröklött bűn, ez a megöröklött bizalmatlanság megkísérteni, amikor van egy nehézség, és akkor jön ez, hogy miért nem így meg úgy csinálja az Isten, és már a bizalmatlanság föltámadt a szívünkben, hogy fú, lehet, hogy mégis rossz lóra tettem. Mégis jobb lenne a saját kezembe venni a dolgokat, akkor működnének. Azt hiszem, hogy tényleg ez az alapkísértése az emberi életnek. És ez az, amire a Szent Atya azt mondja, hogy a halál kultúrája, II. János Pál mondta, hogy inkább csináljuk mi úgy, ahogy mi jónak látjuk, az a biztos, mert akkor legalább tudjuk, mi lesz. Az Isten az egy bizonytalan faktor, ki tudja, mit akar. Pedig nélküle nincsen élet. Tehát az a baj, hogy ha mi elkezdünk nélküle építkezni, akkor abból lesz ez, amit látunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy akadály. És azt gondolom, hogy ez az, amire vonatkozik, amit tegnap a Kálmánék is mondtak, hogy folyamatos ez a megtérés. Tehát erről minden nap újra meg kell győznöm magam, vagy szóval el kell határoznom, hogy elhiszem, hogy az Isten jó, hogy feltétel nélkül szeret, elfogad. És nem azért, hogy kötekedjen. Tehát ezek a hamis istenképek, ezeket majdnem nap mint nap kell eltolni magunktól. És hát én úgy gondolom, hogy ez az, amit átöröklünk, átörökítünk egymásra, és ugyanakkor meg hiszem azt, amit a Böjte Csaba mond, hogy minden gyerek ajándék az Istentől, és minden gyerek alapvetően jóként jön ki az Isten kezéből. Tehát amit a Bulád atya így fogalmaz, hogy önmagából kiteremt minket, ez csupa jóság. És a többi az a világban van, és onnan szedjük össze. De hát mivel az anyaméhből születünk, ezért óhatatlanul megkapjuk az emberi örökséget is. És amit még szintén örökölhetünk a szüleinktől, és ez egy nagyon súlyos, nehéz probléma, azt hiszem, most bennem ez egy fél éve tudatosult körülbelül, hogy tényleg mennyire nagy kérdés, ez az átörökölt generációs sebeink. Voltam egy konferencián, tolmácsolni hívtak el, de hát nem tudtam, alig bírtam néha a könnyeimmel, hogy tudjak beszélni a tolmács fülkében, mert ez egy olyan gyülekezet, akiknél voltam, Tübingenben működnek, valami szabad keresztény, nem tudom, hanyadik elágazás, de lényegtelen is. Az a lényeg, hogy a pásztor házas pár, akik egyetemistaként kerültek Tübingenbe, eleinte hát nagy igyekezettel, ahogy azt úgy illik, próbáltak gyülekezetet alapítani és evangelizálni az városban és minden, és azt érezték, hogy iszonyatos falakba ütköznek. És aztán hosszú idő után érezték azt, hogy nekik kifejezetten ezért a városért imádkozni kell, mert itt valami van. És kiderült, hogy Tübingen a háború alatt, illetve hát már a 30-as években, tehát a rákészülés idején a nácizmusnak a szellemi fellegvára volt. Tehát ott képezték az elitet, ott volt a rasszizmusnak az ideológiai, meg a biológiai megalapozó tanszéke, vagy hogy mondjam. Tehát volt egy olyan intézet, aminek az volt a feladata, hogy a Hitler őrületéhez gyártsa a tudományos alátámasztást. Hát elképzelhetitek, hogy milyen légkört teremtett ez. És ami még egészen bizarr volt, hogy a Tübingeni Egyetem, ami egy nagyon jó nevű egyetem ma is, az még 30 évvel a háború után is olyan, most bocsánat, hogy ilyet mondok, ne borzadjatok el, de olyan testrészeken gyakoroltak az orvosi egyetemnek a hallgatói, ugye a boncolást, amiket még annak idején a háborúban a lágerekből gyűjtöttek be tudományos célra. És hát ez egy kicsit azért olyan fájdalmas, mondjuk a 80-as években. a 70-es évek végén. Tehát fölfedezték, hogy itt olyan eltemetett dolgok vannak, amik mérgezik a légkört, mérgezik a kutakat, ha úgy veszük, a szellemi kutakat. És elkezdtek tudatosan imádkozni ez ellen a bűn ellen, és akkor lassacskán, nagyon lassan elkezdett megtörni a jég, és hát eljött az az időszak, amikor már azért a közvetlen érintetteknek egy jó része elhunyt, és a jótékony feledés már tette annyit, hogy mertek megint beszélni erről a múltról. És Tübingen tudatosan az egyetem, illetve a város feldolgozta ezt a múltját, és akkor kezdődött egy nyitás az evangélium felé is. Tehát azzal, hogy a városban elkezdtek beszélni erről a múltról, amit addig csak temettek és betakargattak, akkor hirtelen az emberek már meg tudtak nyílni az evangéliumra. Tehát ezek olyan mélységes összefüggések, amiket sokszor nem is akarunk komolyan venni, vagy nem is akarunk vele foglalkozni, mert annyira ijesztő tud lenni, hogy ilyen régi dolgok ilyen hatással lehetnek. De azt gondolom, hogy Magyarországon nem kell nekünk ilyen szörnyűségekhez, vagy hogy mondjam, tehát nem kell nekünk azt mondani, hogy jó, az a nácik bűne volt, és akkor azzal foglalkozzanak ők, hanem Magyarországon éppen elég ilyen terhet hordozunk. Tehát ha csak belegondolunk abba, hogy a magyar történelem, amit ugye szeretünk ilyen balsós, akit régen tép, bubánattal szemlélni, hogy ez mennyi olyan terhet rakott ránk, amit mi még nem tudtunk letenni, nem tudtunk elengedni. Mert őrizgetjük ezeket a sebeinket, ezeket a sérelmeinket, és igazából azt se tudjuk, hogy kinek kéne megbocsátanunk, hogy mit kéne ezzel csinálni. Vagy amit ott a németek is kifejezetten elmondtak, hogy a kelet-német részben nem elég az, hogy megvolt a náci időszaknak a minden terhe ugyanúgy, hát akkor egységes Németország volt, hanem utána rájött még a szocializmusnak a stázi időszaka, az AVH vagy a SECU, tehát ezt ismeritek ezt a világot sokan azért még, ha csak hírből is, hál' Istennek, de van, aki személyesen megtapasztalta a családjában ezt az üldöztetést, és még egy újabb réteg, ugye a soha sehol senkinek, amiről nem beszélünk. És azt mondták ott Tübingenben ezen a konferencián, hogy ez annyira súlyos teher, hogy tehát igazából Németországban most kezdenek arra jutni, hogy a pszichológusok veszik észre, hogy az unokák generációja is még meg van terhelve. Tehát olyan pszichés tüneteket produkálnak, amiket nem lehet az ő életükből megmagyarázni, viszont a nagypapának a náci múltjából már igen. De a nagypapa mondjuk nem beszélt róla, hanem csak annyit mondott, hogy hát ő kiskatona volt, vagy ő irodista volt, vagy távirász volt. Csak mondjuk kiderül, hogy az összes holland deportáció az ő kezén átment. Tehát akiket onnan elhurcoltak, azokat ő mind adminisztrálta meg, nem tudom, mit csinálta. Tehát igazából majdnem mindegy, hogy mit csinált valaki, az a lényeg, hogy mi volt a lelki hozzáállása, azt hiszem. És hát nagyon szép, hogy ez a gyülekezet most azt kezdi ösztönözni, hogy az unokák próbálják szóra bírni a még meglévő nagypapákat, ha vannak nagymamákat, vagy egyszerűen csak próbálják föltárni, hogy az ő családjukban mi volt, és ezt Isten elé vinni és letenni. És azt hiszem, hogy ez a lényeges ebben az egész dologban, hogy nem azért kell a bűnöket néven nevezni, hogy utána egymás fejéhez vagdaljuk őket, mert akkor csak rosszabb lesz. Hanem azért kell őket kimondani, hogy végre le lehessen tenni a kereszt lábához, és végre bocsánatot tudjunk kapni és adni érte. Tudnék, ami a másik nagyon, nagyon nehéz dolog, hogy azt is észrevették, ez a gyülekezet, tehát megjelent egy könyv is a pásztortól, de mindegy, szóval ebben a lelki gyakorlatszerűségben, amit ők ott tartanak, ennek a múltnak a feldolgozására, azt is elmondják, hogy nem csak a tetteseket terheli ez az örökség, hanem ugyanilyen teher a hallgatás azon is, aki elszenvedte és nem mer róla beszélni. Tehát aki az üldözést elszenvedte, aki volt Hortobágyon, aki volt Recsken, aki megjárta a gulágot, és nem tud róla beszélni az utódainak, nem tudja elmondani, és nem tudja letenni, az ugyanúgy szenvedettől, és ugyanúgy a terheket továbbadja az unokáinak, a gyerekeinek és az unokáinak. Például abban, hogy az emberi kapcsolatai fagyosak, nem tud igazán érzelmileg közeledni, mert be van zárkózva, be van falazva, vagy nem tud igazán megnyílni a szeretetre, nem hiszi el, hogy őt lehet szeretni, hogy létezik igazából szeretet, mert ő olyan mély sebeket hordoz. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok olyanok, amikről nagyon keveset beszélünk, és ugyanakkor meg mindannyiunknál ott van. Tehát nem tudjuk magunkat kivonni a hatása alól.
Igen, és a pszichológusok azt is felfedezték, hogy ez a hatás akkor is érezhető, hogyha nem tudja az illető, tehát, és már vissza se tudja keresni mondjuk, hogy az ő nagyapja, mert már nem tud róla beszélni, már nem él, de hogy nem tudom, hogy pufajkás volt, az akkor is hat rá, hogyha a család a hallgatással ezt tehát agyon hallgatta.
Igen, szóval hiába mondjuk, hogy az idő minden sebet begyógyít, nem igaz. Hát ez olyasmi, mint amikor egy sebet ugye úgy letakarunk, de nem tisztítjuk ki, és akkor az ott szépen elkezd gennyedni, meg tudja az egész testet meg tudja fertőzni. És ami nekem még nagyon döbbenetes volt, hogy ott volt egy orvos, aki az egyik előadást tartott, és azt mondta, hogy ez odáig mehet, hogy a gén állományra hatással lehet ez a lelki nyomasztó örökség. Tehát, hogy igenis tovább tudjuk, nem egyszerűen lelkileg adjuk tovább, hanem még az örökítő anyagra is befolyással lehet. Itt már tényleg az emberek úgy megáll az esze, és azt mondja, hogy csak az Úristen tud itt valamit tenni. Viszont az a nagy reménységünk, vagy a nagy örömünk, hogy az Úristen tud valamit tenni. És szabad nekünk mások nevében odaállni, és azt mondani, hogy én tudom, hogy a családomban volt ilyen vagy olyan teher, és Uram, ő már nincs itt, de én az ő nevébe leteszem. És én akarok ettől az örökségtől megszabadulni. És akarom az illetőt, aki már eltávozott a földi életből, rád bízni, hogy ott az örök életben ezért vannak a misék, a megholtakért tulajdonképpen. Tehát ezt tudja az egyház, ezt tudják a keresztények, csak manapság már nem veszük eléggé komolyan, vagy nem hiszünk benne eléggé, hogy ennek van hatása.
És nem csak ilyen nagy nemzeti szinten meglévő terheket hordoz egy-egy nép, hanem családon belül is. Tehát általában agyon szoktuk hallgatni azt, hogyha valahol a családban mondjuk öngyilkosság volt, vagy abortusz, vagy nem tudom én, valami félrelépés balkézről született gyerek, vagy tényleg hát most már vállalhatatlan politikai szerepvállalás. Tehát ilyenekről olyan jól hallgatnak a családok. És pedig van a családfa gyógyítására is külön lelki gyakorlat, vagy szentmise. De nem csak így öröklünk sebeket az előző generációktól, hanem mi magunk is nagyon ügyesek vagyunk abban, jól beszerezzük magunknak a sebeinket, akár úgy is, hogy saját magunk által okozott bűnök következményeként támadnak ezek a sebek, akár úgy, hogy mások okozzák nekünk. Gyakran összekeverjük a bűnt és a sebet, a sérülést, amit hordozunk, és gyakran inkább a sebzettségünket veszük előbb észre, és csak utána, ha elgondolkodunk, akkor tudatosulhat bennünk, hogy az valami bűn következménye. Tehát nem tudom, hogy mennyire figyeltétek meg, hogyha egy idő után olyan levertek vagytok, depressziósak, nyűgösek, nem tudom, valamit semmi nem megy jól, és utána valami komoly lelkiismeret vizsgálat után elmentek gyónni, és úgy helyreáll a dolog. Tehát először a sebeimet tapasztalom, azt tapasztalom, hogy olyan érzékeny vagyok, és kiszolgáltatott, és rosszul vagyok a bőrömben. Ez már a következménye a bűnnek, ami azt megelőzte, és érdemes megkeresni. Nyilvánvalóan a mások által okozott bűnökért nem vagyok felelős, tehát az, hogy valaki jól belém rúg hátulról, azért nem én vagyok felelős, de hát nekem fáj, én kínlódom tőle, és nekem kell eldönteni, hogy akkor mit kezdek majd a sebemmel. Hogy fordulok-e a gyógyító szentségekhez, a testvérek közbenjáró imájához. Ugye a mai nap az mind erről fog szólni, hogy hogyan állhatok talpra. És volt egy ilyen, szóval hogy az interneten láttam, de csak három szó, de engem nagyon elgondolkoztatott. Feláll, koronát igazít, tovább megy. Marha jó. Mert ebben benne van az, hogy hát ki vagyok. Jó, persze, hogy padlóra kerültem, mert ez bármikor előfordulhat a saját bűneim miatt is, meg a mások által okozott dolgok miatt is. De felállok, koronát igazítok. Hát én az Isten, a királynak a gyermeke vagyok. Hát a királylány, meg a királyfi. Hát na, megigazítom a koronámat, de biztos vagyok benne, hogy mi az én méltóságom. Hát, hogy az Isten gyermeke vagyok. És így tovább tudok menni, bármi is történt velem.
Azt egyeztetjük, hogy hol osztottuk föl a dolgokat. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz feladat, vagy falat még abban, hogy lássuk az Isten jóságát, amikor hárítjuk azt a lelkismert furdalást, ami föltámad bennünk akárminek az eredményeképpen, tehát akár úgy, hogy érzem, hogy magam alatt vagyok, és akkor ahelyett, hogy megnézném, hogy én mit nem csináltam, vagy mit csináltam, ahelyett megkeresem a külső okokat, vagy a külső felelősöket. Vagy amikor az Isten valamit így a szemem elé hoz, hogy hát, kedvesen, bizony ezt itt nem annyira jól sikerült, úgyhogy ezt jó lenne, hogyha elengednéd ezt a szokásodat, ezt a stílusodat, ezt a látásmódodat, bármit. Mindenki megtalálja, hogy neki mi az, amire az Isten fölhívja a figyelmét, és akkor önigazolásokat keresünk. Ez írtó jól megy szerintem, nem tudom, legalábbis nálunk ez, úgy éreztem, hogy gyerekkori sport volt, hogyha az anya azt mondta, hogy valami nem jól van, akkor megmagyaráztuk, hogy de azt miért? Miért nem én vagyok a hibás, illetve azt miért úgy kellett csinálni? Tehát ezt nem tettek róla, tehát így kellett lenni. Ugye magyarázom a bizonyítványomat. Tehát úgy gondolom, hogy ezek aztán nagyon nagy akadályok lehetnek. Nem tudom, hogy valamelyiktek látta, a YouTube-on fönt van egy futósrácnak a tanúságtétele, aki hát egy futóverseny közben bekómált, és gyakorlatilag klinikai halálállapotába került, és akkor szerintem a táborban is volt egyszer nálunk, vagy nem ő volt, ugye? És ő mesélte azt, hogy amikor először átért a küszöbön, akkor találkozott ezzel a jósággal, nem emlékszem, hogy pontosan hogy nevezte, hogy elsőre ő minek érzékelte, de mindesetre ez a valaki szembesítette őt azzal, hogy neki bizony vannak megbánnivaló bűnei. És hevesen tiltakozott. Ugyan neki, hát nem csinált semmi rosszat, tehát egy jó ember. És amikor ezt kimondta, tehát amikor ezt a felhívást nem fogadta el, a bocsánatkérésre nem volt hajlandó, akkor támadtak rá azok a szörnyek, amiktől szenvedett, és akkor igazából 2 vagy 3 nekifutásra jött rá, hogy ameddig nem hajlandó bocsánatot kérni, addig ez a szerető jelenlét nem tud neki segíteni. És azt hiszem, hogy tényleg ez az, ami az egyetlen nagy akadálya az Isten kegyelmének, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk rászorulva. És ilyen értelemben nálunk van a labda. Tehát ahogy a Bea mondta a minőségi időnél, hogy az Isten állandóan itt van és rendelkezésre áll, és tényleg meghökkentően irgalmas, de ha aki azt mondja, hogy neki nem kell a bocsánat, azzal nem tud mit kezdeni. Ahhoz, tehát ez az egy kapu, amit úgy be lehet előtte csukni, hogy nem tudja betörni.
A kiengeszteletlen kapcsolatok akadályozzák, hogy meglássuk az Isten országát. Amikor az előadásra készültünk, akkor tanultam Dóritól egy német szót, mert ő németes, én meg inkább latin nyelvek, hogy Nachtragen.
Igen.
Nachtragen. Na, marha, én nem is gondoltam, hogy a németben ennyire jól mondják azt, ugye, ha tükörfordításban, hogy a haragot utána cipelni, a Nachtragen, hogy trógerolni, ugye ez benne van, még a magyarba is átjött ez, hogy utána cipelem, és ahogy Böjte Csaba atyát idézte a Klária fakultációban, aki ezen volt, ezen a fakultáción, hogy Csaba atya ezt fejti ki, hogy amikor haragot ápolok, akkor az olyan, mintha nagy bőröndöt cipelném magammal, és föltörné a kezem, és engem tenne tönkre, és nyomorítana meg. És tényleg, ha valahogy haragot ápolgatunk, akkor magunkkal szúrunk ide nagyon. És volt egy nagyon érdekes gondolat szintén ezzel a csoporttal kapcsolatban, ezekkel a német fiatalokkal kapcsolatban. Készítettem egyszer interjút azzal, aki szervezte a magyarországi útjukat. Ugyanis ők nem csak az, hogy az Isten elé vitték a nagyszüleik bűnét, hanem még azt is megtették, hogy eljöttek ide Magyarországra, és ahol csak lehetőséget kaptak rá, akár zsinagógában, akár gimnáziumokban, bárhol, azt mondták, hogy én ugyanakkor nem éltem. Én személy szerint nem én követtem el, de a nagyapáink nem kértetek tőletek bocsánatot, és ezért mi most helyettük meg akarjuk tenni. És ezért kérlek, hogy bocsássatok meg nekünk. És kimondták a bocsánatkérés szavait. És hát a zsidó emberek részéről többféle reakció volt, én pont a híradóban láttam, valaki azt mondta, vagy csak ezt vágták be, mert azért az újságírók, valljuk be.
Nem mind olyan, mint mi.
Hát bevágtak egy olyan fél mondatot egy rabbitól, hogy én nem kaptam fölhatalmazást arra, hogy megbocsássak. De már az előző szentatya is, a mostani szentatya is, különböző az egyházok bűneiért, a keresztények bűneiért több helyen, több fórumon, most ugye Latin-Amerikában erőszakos térítés miatt, vagy sok helyen bocsánatot kértek, és hát a zsidóktól is, a zsidóságtól is többször is már bocsánatot kértünk, és fölmerül a kérdés, én interjúban föl is tettem, hogy hát, Tehát meddig kell még bocsánatot kérni? Tehát mikor jön el már az, hogy azt mondják, hogy na jó, hát most már elfogadjuk, megbocsátunk, nem tudom. És azt válaszolta ez a szervező hölgy, ő maga, nem tudom mennyire zsidó gyökerű, de keresztény hölgyről van szó. Ő azt mondta, hogy igen, úgy van ezzel a bocsánatkéréssel és megbocsátással, hogy ha én nekem ugye sérelmem van, vagy valakivel panaszom van valaki ellen, akkor Jézus is elmondja, menj oda, négy szem között, mondd meg neki, hogy bajod van vele. Ha nem, akkor nagyobb fórumon mondd meg, hogy bajod van vele. És azt mondja, hogy igen, oda mehetek megmondani, hogy bajom van vele, de ha nem azzal a szándékkal megyek, hogy azért mondom, hogy bajom van veled, mert szeretnék megbocsátani, szeretném a kapcsolatunkat rendezni, most végre letenni és tovább lépni, akkor nem ér semmit ez a fölhánytorgatás, hogy de te mit tettél velem. Ez számomra nagyon érdekes gondolat volt, de ránk is vonatkozik. Tehát mondjuk mi a Trianont nagyon fölhánytorgatjuk, és valljuk be jogosan. Na de meddig? Szóval azért úgy mondjuk-e mi ezt, mondjuk a franciáknak, a nem tudom kiknek, és egyáltalán se tudjuk, hogy kinek mondjuk, de mindegy, úgy kiáltjuk a világba a sérelmünket, hogy benne van az a vágy, hogy most már szeretnénk tovább lépni, és szeretnénk megbocsátani, szeretnénk az Isten előtt ezt letenni, és nem cipelni tovább.
Igen, szóval amit annyit szor mondanak, és amiért a Máriás jelvényt lehet hordani az EU-ról, ezt a 12 csillag a kék alapon, és középen a Mária, mert a Schumannék eredetileg arra gondoltak, hogy erről szóljon az egységes Európa. Hát ha valaki utálta egymást, akkor az a francia meg a német volt évszázadokon keresztül, és azt mondták, hogy elég legyen most már ebből, miután két ilyen világégést sikerült kiszervezni ebből a zseniális utálatból, akkor most már talán hagyjuk abba, mert ennyit nem ér meg. És most már olyan fejlett a technika, hogy az már túl veszedelmes. És hogy mi lett belőle, az egy másik tészta, ez megint azért van, azt gondolom, mert nagyon nehezen engedjük el ezeket a düheinket. Tehát olyan jó úgy melengetni ezeket a kis kígyókat a keblünkön, hogy azért te utálak, hogy ezt megtetted. Nem baj, nem csak téged, az egész pereputyodat, az egész fajtálat. Ismeritek, ugye? Nem is akarom ragozni, mert túlzottan bele tudunk jönni. Tehát hogy azt gondolom, hogy észre kéne vennünk, hogy nekünk, keresztényeknek óriási lecke az, hogy ebbe példát mutassunk. Tehát irtózatos számomra az, amikor keresztény emberek a kereszténységüket lobogtatva azt mondják, hogy igazságot követelünk ezért meg azért, és mi igenis utáljuk, és lenézzük, és nem tudom, mit csinálunk, ezt meg azt. És beszélünk nem hogy más nemzetekről, más felekezetekről olyan lenézően, hogy hát az is ember, aki nem katolikus. Hát, bocsi. Tehát tényleg annyira tudunk ápolni ilyen előítéleteket, és azt mondják az okos pszichológusok, hogy szükségünk van arra, hogy magunkat körülhatároljuk, mert akkor érezzük magunkat biztonságban, hogyha hát lehet. De én azt gondolom, hogy erre annak a bűnös természetünknek van szüksége, amelyik nem hiszi el, hogy az Isten jó. Amelyik nem hiszi el, hogy minden embert az Isten teremtett, minden embert szeretetből teremtett, minden embert azért teremtett, hogy ajándék legyen a többinek, a feketét is, meg a barnát is, meg a sárgát is, meg a zöldet is. Szóval, igen.
Kéket is.
Kéket.
Erre majd a legesleg végén, ha van, akkor elmondom a kékes viccet.
Na, jó.
Tehát, hogy az Isten meg akar szabadítani bennünket ezektől a megkötözöttségeinktől, hogy meglássuk az Isten országát, és igen gyakran egymáson keresztül. Tehát megkötöz bennünket az is, ha haragot tartunk, megkötöz bennünket az is, ha nem kérünk bocsánatot, és óriási felszabadulás megtapasztalni a megbocsátottságot. Én ezt pont most éltem meg itt a táborban, nagyon megbántottam valakit, és aztán odajött, és engem, ami nagyon gyötört azzal, hogy odajött és megbocsátott, ezzel úgy felszabadultam, úgy megkönnyebbültem, és úgy érzem, hogy így tudjuk mi, a mi feladatunk az, hogy egymást felszabadítsuk, és azokat is, akik egyébként megérdemelnék, hogy ott láncaikban, de tényleg ez a hivatásunk, hogy felszabadítsuk egymást a kötelékektől, és akkor tud majd igazán önmaga lenni, akkor tud majd esetleg meg is térni.
Igen. És amikor a Bea megkérdezte tőlem annak idején, amikor beharangoztuk ezt a tábort a rádióban, hogy hát akkor most mi van ezzel, hogy most köztünk van az Isten országa, vagy nincs. És én komolyan azt gondolom, hogy akkor a Szentlélek adta ezeket a szavakat a szavamra, vagy a számra, de azóta őrizgetem őket, és most már igyekszem több helyen is elmondani, hogy igen, azt gondolom, hogy az Isten országa közöttünk van, ő mindent megtesz azért, hogy ez jelenvaló legyen, de nekünk nem rajta kell számon kérni azt, hogy nem látszik, hanem magunkon. Hogy mi úgy élünk-e abban a tudatban és abban az üzemmódban, hogy itt az Isten országa van, itt az Isten a király. Vagy pedig valami más az urunk, valami bálvány uralkodik, és akkor ahhoz igazodunk. És a bálványokkal így gondolkoztam, hogy mit is jelent az, hogy valami a bálványommá válik, és nagyon nehéz ezt külső mércével megállapítani. Mert a tetteim azok lehet, hogy nagyon szépek, nagyon jó fésültek. De az a kérdés igazából, hogy a szívemben mi van, tehát hogy mi az, ami engem mozgat. Az mozgat, hogy jól nézzen ki, jól fésülten mutasson, jó véleményt keltsen, jó benyomást tegyen, meg lehessek elégedve magammal, hogy a mai cserkész jó cselekedetemet megtettem, vagy pedig az mozgat valóban, hogy a másik javát keresem, hogy tegnap a Kornél eltűnt innen, de szóval, ahogy ők mondták. Tehát, hogy tényleg a szívünk a lényeg, a szívünkben dől el, hogy valami bálvány, vagy pedig tényleg az Isten, valami bálvány uralja az életünket, vagy tényleg az Isten. És ez nem olyan dolog, hogy egyszer eldöntöttem, és aztán utána nincs vele több feladatom. Ez olyan, mint a fűnyírás, tényleg. És akkor újra meg újra le kell döntögetni ezeket a mércéket, amikhez igazodunk az Isten helyett. És az az örömhír, és az a nagyon-nagyon szép feladatunk, és küldetésünk is, meg kiváltságunk is, hogy mi ezt az Isten országát valóban jelenvalóvá tudjuk tenni. Úgy, ahogy mondták tegnap az atyák, hogy a mag el van vetve, és a maga erejéből növekszik bennünk. Mi nagyon tudjuk nyomni, hogyha nagyon igyekszünk, de ő azért akar növekedni. És nem fogja hagyni magát, hál' Istennek, az Isten az erősebb. De tényleg ez egy csodálatos küldetés, hogy az Isten ránk bízta azt, hogy őt megjelenítsük a világban. Minden egyes házaspárra rábízta azt, hogy az ő szerelmük megmutasson egy kicsi szikrát abból, hogy az Isten hogy szeret minket. Minden szülőre rábízta azt, hogy egy kicsit megmutasson abból, hogy milyen az Istennek a gyermekei iránti szeretete. És azt gondolom, hogy ha ezt a csodálatos feladatot magunkban tudatosítjuk, akkor már nem arról fog szólni az életünk, hogy toljuk a szekeret és megy a verkli, hanem hogy ebben a verkliben hol tudok úgy jelen lenni, hogy az Isten ragyogását jelenítse meg, akárhol. Ahogy a Placid atya a gulágon megtalálta az Istent és megmutatta, nem igaz, hogy az irodában, az iskolában, a boltban, az utcán, a pánomisén, hol a takarítás közben, a gyerekpelenkázás közben, nem igaz, hogy ott nem lehet megmutatni, hogy itt van az Isten. És ez a szívünkben dől el. Úgyhogy tulajdonképpen erre hívunk benneteket a mai napon, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket, vizsgáljuk meg mindannyian a szívünket, hogy mik azok az akadályok, amik miatt nem látjuk mi az Isten országát, illetve nem látszik rajtunk elég az Isten országa, és merjük ezeket letenni az Isten lába elé, itt vannak az atyák, alig várják, hogy megszabadítsanak minket a terheinktől.
Igen, és a holnapi fakultáción tovább gondolhatjuk együtt, azt úgy... Holnap. Igen, holnap arra gondoltunk, hogy az inkább beszélgetés, nem előadásra készülünk, hanem hogy megosszuk egymással, hogy is építhetjük Isten országát, mik azok a bálványok, amik esetleg eltakarják az Istent a szemünk elől, vagy hogyan, ugye fölmerül, az is egyik haláltáborban volt a felkiáltás, hogy hol van az Isten. És akkor a válasz, hogy nem az a kérdés, hogy hol van az Isten, hanem hogy hol van az ember. És hogy mi akkor az ilyen helyzeteinkben hol tudunk ott lenni, és hogyan tudunk tényleg Isten emberei lenni. Úgyhogy erről majd akkor a fakultációban tovább gondolkozunk.
És bőven lejárt az időnk, még a csúszást is leszámítva, úgyhogy köszönjük a figyelmeteket.